Nagyon Isten, jó estét, ez a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, Fekete Vilmos vagyok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Velem van a szokásos műsorvezetői Gárda, Dervarics Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És Szebényi Szabolcs.
Üdvözlök mindenkinek!
Eléggé hektikusan alakul, azt hiszem, az élet. Ugye, ezt fiúk, ezt elmondhatom, mert itt most kimaradt egy adás, ezt nyilván a hallgatók is észlelték. Majd erre is mindjárt visszatérek aztán, de előtte, mivel hogy március 8-a van, ugye ez a nemzetközi nőnap, bár most már igazán a nap végén vagyunk, és én azért hiszem, hogy a férfi társaim így a megnövekedett nehézségek és egyéb szigorítások ellenére is találékonyak maradtak, és sikerült ezt a dolgot is elintézni, hogy beszerezni valamit, akár virág helyett, vagy talán virágot is, és megköszönteni a hölgyeket, de én itt a magam nevében mindenképpen, de szerintem Gábor és Szabolcs a ti nevetekbe is azt hiszem ezt hozzátehetem, szeretném így a nap végén köszönteni akkor a hölgy hallgatókat, akik minket hallgatnak. Verset hoztam. Nagyon rövid, hogy egy kis jó kedvet, mert most azt hiszem erre nagy szükség van, hogy jó kedvünk is legyen, meg aktuális is, aztán majd utána elmondom, hogy miért, vagy lehet, hogy kitaláljátok. Ennek a kis versecskének az a címe, hogy románc. Zománc lavort sodort partra az áradat. Bús románcot látott, ki később ráakadt. Lágy domborlattán kamasznyi teknős ült, és ragyogott szegény. Azt hitte megnősült. Vajon ki a szerző? Eláruljam?
Igen.
Romhányi József. Mondd ez a népnek.
Ez lett volna a tippem.
Ugye? Hát nagyon rövid volt. Ha hosszabbat választottam volna, csak akkor elmegy az egész műsor időnk. Tehát ezzel a kis négy sorossal kívánok én nagyon boldog nőnapot minden kedves nő hallgatónak. 100 éve született Romhányi József egyébként, például ilyen munkák fűződnek a nevéhez, amit biztos tud mindenki, a Frédi és Béni című rajzfilm sorozatnak a magyarba ültetése, ami talán jobb lett, mint az eredeti, tegyük hozzá. És Romhányi József a magyar nyelv művész, egyszerűen csak Rímhányó Romhányinak nevezték, úgyhogy így a két dolgot azt hiszem sikerült összekötni, és egy kis vidámságot lopni a szomorúbb vagy sötétebb napokba, amiket most át kell éljünk. Nem gondoltuk, azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt, hogy ez ilyen hosszadalmasan itt marad velünk ez a történet, és így alakul. Bizonyos értelemben átírja az életünket, és hogy nem nagyon tudunk tervezni. Most például kimaradt ugye egy adás a február végén, amit ugyan nem a vírushelyzet miatt maradt ki, de hát valószínűleg ugyanúgy nem tudjuk ezt se tervezni, hanem tematikus napok vannak. Most ez a bőti időszak Mária Rádió életében csomó ilyen tematikus napot hozott, és ezzel azért akarok most beszélni, mert az következő egy hónapot viszont már látom úgy nagyjából előre, és szeretném informálni a kedves hallgatókat, meg titeket is, mert nektek is újdonság lesz ez, hogy hogy alakulnak a mostani dolgok. A következő adásunk az március 22-én lett volna, de az a víz világnapja, és ugye mivel ez a teremtés védelem a tematikája a Mária Rádiónak, ott egy ilyen víz világnapja, tematikus nap lesz, és mi szerényen ezt a időpontot úgy láttam a műsor naptárból, hogy átengedjük méghozzá nem is akárkinek, hanem Áder János, Magyarország köztársasági elnökével lesz egy interjú a víz és a teremtett világ védelméről. Úgyhogy hallgassák azt is nagy szeretettel a kedves hallgatók, akik minket akarnak egyébként a Férfi Sátrat hallgatni, azoknak viszont tudok egy másik tematikus napot ajánlani. A március 19-én lesz, tehát 22-én, tehát korábban, mint ahogy jönnénk, az Szent József napja, amikor egy apa nap lesz, egy tematikus apa nap, és 21 óra 05 perckor lesz a Férfi Sátornak egy ilyen külön kiadása az apák napja kapcsán, ahol a Férfi Sátorban található édesapák, ahol fiú gyermekek is vannak, fognak egy ilyen kerekasztal körül, virtuális kerekasztal körül beszélgetni erről az élményről, az apaságról, a fiú és apa viszonyról, úgyhogy nagy szeretettel hívom oda a kedves hallgatókat, és ez a hagyományosnak tekinthető hosszú évek óta tartó férfi sátor adás, ez viszont megint egy hónapot kell majd várni, és azt láss csodát, addigra már húsvét lesz, mert pont húsvét hétfő este lesz ez a bizonyos hétfő, amikor újra Férfi Sátor műsor lesz a Mária Rádióba ugyanebbe az időbe, és akkor viszont majd a húsvéti népszokások kapcsán fogjuk mi tovább fűzni azt a gondolatmenetet, amit ugye most itt az év elején elkezdtünk a férfivá válás útján haladni, és akkor arról fogunk egy kicsit eszmét cserélni, vagy gondolkozni, hogy vajon van-e ennek a két dolognak köze egymáshoz. A húsvéti népszokásoknak a léte, vagy a miben léte, illetve a férfivá válás útja, hogy ennek a két dolognak van-e egymáshoz bármi köze is. Én nagyon izgalmasnak tartom a témát, úgyhogy oda is nagy szeretettel hívom a kedves hallgatókat. Most akkor vissza lehetne térni a eredeti témánkhoz, ami ugye februárban lett volna, de hát azért nem múlt el fölötte az idő, hiszen még mindig Nagybőjtben vagyunk, úgyhogy ott tartottunk, ha jól emlékszem, ugye, hogy amikor valaki elindul egy útra, bármilyen útra is, most legyen az mondjuk a férfivá válás útja, akkor feltétlen magával visz valamit, ugye erről beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, hogy mi az, amit magunkkal viszünk ezen az úton, de azt is megállapítottuk, hogy nyilvánvaló, hogy otthon is hagyunk dolgokat, vagy vannak dolgok, amiket nem tudunk magunkkal vinni. Ez a rész következne, hogy vajon mi az, amit nem tudunk magunkkal vinni, illetve mi az, amit nem lehet magunkkal vinni, amit el kell tudjunk engedni. És akkor, hogy ennek milyen kapcsolata lehet például a bőjttel. Az első fölvetés, így akkor felétek, fiúk, hogy mi az, amit legjobban szeretnél, de tudod, hogy nem lehet elvinni. Mi az, amitől a legnehezebb megválni, amikor el kell valahova indulni?
Hát itt az jut nekem elsőnek eszembe, hogy az otthon kényelme. Azt például nem lehet elvinni. Bármilyen kalandos útra indulunk is, az otthon kényelme, a megszokott dolgok, az a fajta komfortzóna, szoktuk ezt mondani, amit kialakítottunk, megszoktunk, összeraktunk. Vagy éppen ugye, hogyha most itt a férfivá válás útjáról beszélünk, akkor mondjuk a legénykorunkban, vagy gyerekként mondjuk a szüleink körénk raktak, és megteremtettek körülöttünk, ezeket mind ott kell hagyni. Amikor az ember útra indul, vagy amikor férfivá válik, akkor a kényelmet bizony ott el kell felejteni. Legalábbis, amiben kényelmesen érzi magát a mindennapokban.
Kicsit hasonlót mondanék, de mégsem teljesen ugyanaz, a biztonságérzet. Az, hogy tudom, hogy mi fog történni, és annak a biztos tudata, hogy minden rendben van, vagy minden rendben lesz. Minden utazás egy új élmény, tele váratlan helyzetekkel, akár csak, hogy éppen abban a szállodában nincsen az a szoba, amit megrendeltem, akár az, hogy éppen az a tömegközlekedési eszköz akkor nem üzemel, az, hogy az időjárás borít mindent, vagy bármi, de hát ezek egyébként apróságok. Hát most csak a gondolunk a jelen járványhelyzetben, most is hányan rekedtek kint, mondjuk egy korlátozó intézkedés miatt, és nagyon nehezen tudtak csak hazajönni. Az élet tele van bizonytalanságokkal, helyzetekkel, amit valahogy meg kell oldani, és van, amikor nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy sikerül, vagy egyáltalán nem biztos, hogy úgy sikerül, ahogy azt mi szeretnénk. És ez egy nagyon kemény kihívás szerintem átélni annak a bizonytalanságát, hogy most nincsen minta, most nincsen biztos háttér, most valamit kell csinálni, de egyáltalán nem tudom, hogy mit. Igen, nekem ez, ami így eszembe jutott elsőre. A biztonság, annak biztos tudata, hogy tudom, mi a rend, tudom, mi a dolgok útja, módja, hogy azok történnek, és ezt elengedni. Mint ahogy egy utazásnál is akár elmehetünk egy másik kultúrába, ahol teljesen másképpen működnek a dolgok, mint ez a bizonytalanság érzés, bizonytalanság érzet. Sok ember biztonsági játékos, és ilyen kliségből működik, megszokásokból, ami bevált, ami működik. Na és azt el kell engedni, az iszonyatos munka, és iszonyatos lelki megterhelés lehet. És szerintem ugyanez lehet a felnőtté válásnál is, hogy az embernek a gyermekkor, ifjúkor biztonságát el kell engednie. A szülei biztonságát is, ha úgy tetszik, amik már nincsenek ott a háta mögött az embernek, amikor felnőtté válik. Sokan mondják azt a ilyen kicsit kegyetlennek vagy keménynek tűnő megállapítást is, hogy igazán akkor nősz föl, amikor mind anyád, mind apád meghalt, és már nincsenek ott mögötted.
Köszönöm. Nekem meg egy nyaralás jött elő egyébként valamiért, de nyilván nem véletlen. Olyan 20 évvel ezelőtt nagyjából. Akkor úgy indultunk el ilyen családi utazásra, hogy nem volt leszervezve semmi szállás. Tehát körülbelül azt tudtuk, hogy hát oda elmegyünk, oda valahova, mert oda meghívtak minket, és aztán, hogy hogy jövünk majd, milyen útvonalon vissza, az teljesen bizonytalan volt. És aztán ilyen hihetetlen nagy körutat tettünk így Horvátországba, és az nem sokkal ugye a délszláv háború vége után volt, és azért ott szembesültünk ennek a nyomaival, még akkor is, amikor már a tengerparton javába dübörgött a turizmus, de mi a belső részen jöttünk végig az országon, és ez a nem megtervezett helyzetben is, hogy hogy tudtunk például szállást találni. Tehát, hogy és ugye azt gondolnád, hogy hát az ó, nincs lefoglalva a helyed, akkor majd nem lesz hol aludni meg. De nagyon, nagyon lele, először is nagyon, nagyon leleményes az ember. Tehát, hogy nagyon sokféle helyzetben tudsz aludni. Autóba is tudsz, tengerparton is, vagy éppen a sátorba, ugye, vagy kapsz egy helyet, ahol bekéreckedsz. Tehát, hogy ezek az elfeledett dolgok talán ott jöttek elő, akkor még, igen, és ez egy eszméletlen élmény volt, hogy még ilyen szétlőtt, ilyen, nem tudom, szupermarket lehetett az út mentén, ott is el kellett töltenünk egy éjszakát, mert egyszerűen olyan dugó volt az úton, hogy nem lehetett tovább menni, és hát ott töltöttük. De hogy ez valami hihetetlen élmény volt, hogy ez, amit te mondtál, Gábor, ez a kényelem, ez csak ilyen viszonylagos. Tehát mi nagyon kényelmesnek éltük meg. Tehát egy teljes értékű nyaralásnak tűnt ezek mellett a úgymond nehézségek mellett is. Tehát, hogy egyfelől persze aztán szeretjük ezt a kényelmet magunkkal vinni, de lehet, hogy ez a kényelemhez való, meg ez a biztonsághoz való ragaszkodás, ez tényleg abból jöhet, ebből a gyermeki állapotból, amit Szabit te emlegettél, hogy úgy visszanyúlunk ehhez kicsit, hogy jó abba lenni. Nekünk ott jó abba lenni. A másik az egy kicsit talán nem annyira vonzó, de ugyanakkor, amikor meg benne vagy a folyamatban, akkor meg ez hihetetlen energiák szabadulnak föl. És azok az élmények, amiket ennek kapcsán átéltünk, ezeket nagyon nehéz volt. Tehát voltunk nagyon jó helyeken utána még az életünk során, de ezeket az élményeket nem nagyon tudják ezek überelni. Tehát, hogy azok annyira emberi érzésekkel lehetett, annyira emberszerű emberekkel lehetett találkozni, mert nem arra készültek, hogy téged majd vendégül fognak látni. És ettől olyan ember, érted? Tehát nem egy szolgáltatóval szembesültünk, hanem emberekkel, akik ott ültek egy pirosra festett acélasztal mellett hárman, érted? A semmi közepén, nem tudjuk, hogy kerültek oda, és ott nagyon kedvesen megvendégeltek volna minket, ha hagytuk volna. De ők ott meg akartak minket vendégelni. Pedig nem azért mentünk oda. Tehát, hogy ilyen eszméletlen kalandok. Tényleg az emberrel lehetett találkozni, de szívesen vittünk volna mi is magunkkal persze a kényelmet. Csak ez jutott eszembe, ezt meg akartam veletek osztani, ezt az élményt, hogy igen, egyébként utána tényleg ez volt, hogy a kényelmet azt úgy szeretnénk magunkkal vinni, és az itthon marad. De ez is egy ilyen kérdés a fejemben, hogy előtte én ezen töprengtem, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen azért nem lehet magunkkal vinni, ugye, mert a mérete mondjuk ilyen tárgyi dolgok egyszerűen nem fér bele. Tehát most ha fölülsz egy repülőre, ugye azt mondják, hogy lehet egy ekkora csomagod. És akkor mindjárt be vagy szabályozva, hogy na mi az, amit magaddal vihetsz. Hogy van egy ekkora luk, amiben bele kell férjen a bőröndöd, és nem lehet nehezebb, mint x kiló. Ugye? Tehát, hogy ezeknek meg kell felelni, és akkor addig rakosgatod ide-oda, vagy amoda, amíg ez el nem éred ezeket a paramétereket. És olvastam ilyen kaminon résztvevő blogokat, akik végigjárták, hogy mennyire meg kellett azt szabniuk, hogy az a bizonyos hátizsák, amit magával kíván vinni, ott mondjuk x napon keresztül, azon a 800 kilométeren keresztül cipeli, hogy abban a hátizsákban mennyi kiló lehet, az mi legyen benne, hogy meg kellett válogatnia azt, hogy mi az, amit beletehet, mert a tapasztalat meg az, hogy egyébként nagyon sok mindentől megszabadulnak az út elején a akik ezt végigjárnák, ott az első egy hét alatt ott a...
Kiderül, hogy mi a fontos, és mi nem fontos.
Igen, tehát ugye nagyon gyorsan kiderülnek ezek a dolgok, hogy mik a fontosak, így ezt jól mondod, Gábor, amit mondasz. Úgyhogy így ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy egyfelől mi magunknak mekkora szabályt teremtünk, vagy milyen határokat szabunk magunknak. Sokkal inkább az az izgalmas, hogy mi magunknak milyen szabályokat fogunk, vagy kereteket fogunk megengedni egy ilyen utazásnál. Vajon elég-e az, amit elsőre gondolunk, vagy ezt otthon felejtettük, mi lesz majd? Férfivá válás útján is nagyon jó gondolat volt ez a kényelem, meg ez a biztonság, ezt nagyon jól be tudom helyettesíteni, aztán majd szóljatok mindjárt hozzá ki is, illetve azt, hogy ott van-e ilyen szabályrendszer? Észleltétek-e? Mi azt eredményezi, hogy most már akkor én kiléptem ebből a gyermeki státuszból, és átléptem ebbe a férfi státuszba. Gábor.
Nekem eszembe jut ez az idézet a Bibliából, hogy elhagyja anyját s apját. Hogy ez a házasságkötéskor van például, amikor egy cít, igen. De ez végül is a felnőtt létnek is az első lépése talán. Amit az előbb említettem, hogy ezt a gyermeklétet ott hagyjuk. Azt a környezetet, amit a szeretteink, akik körül vettek minket, a nagyszülők, a szülők, nagy szeretettel gondoskodtak rólunk, és ezt a világot meg kell próbálnunk nekünk is újra teremteni, folytatni az ő múltjukat, hagyományukat, ugyanakkor meg a saját képünket is belerakni. És ez egy nagyon szép utazás, ami azzal kezdődik, hogy onnan le kell válni. Itt nyilván arról beszélek, hogy otthon teremt az ember, ugye a házasság is, hát benne van a ház, hogy egy új házban, vagy akkor házrészben, vagy a teleknek egy másik részére költözött át az ifjú pár, az önálló életüket elkezdték. Azt gondolom, a férfi válásnál ez egy nagyon fontos eleme.
Rendben, Szabolcs!
Nekem csak az jutott eszembe, amikor mondtátok ezt, hogy Camino, meg hogy mennyire meg kell válogatni, hogy mit vigyünk magunkkal, hogy ahogy így az emlékeimben kutatok, szinte kivétel nélkül mindig úgy jöttem haza minden útról, hogy a felét a becsomagolt cuccoknak nem használtam. És ennek ellenére mindig újra és újra túl tervezek, meg túl biztonsági játékos vagyok, és mindig inkább legyen kettővel vagy hárommal több alsó nadrág, inkább legyen még egy plusz nadrág, inkább legyen még plusz két póló, hát ha kell, és így is mindig hazahozom a felét körülbelül használatlanul, úgyhogy nem is volt rá szükség. Úgyhogy lehet, hogy ez egyébként ilyen rossz beidegződésünk is nekünk embereknek, hogy sokszor azt hiszük, hogy valamire szükségünk van, miközben meg nincs is. Most ezt így átértelmezve kicsit az élet egyéb területeire is, hogy azt hiszük, hogy valamire szükségünk van az életben, aztán kiderül, hogy igazából nem is, csak mi hisszük azt.
Egyébként ez nem olyan nagy baj, én azt gondolom, hogy a biztonságra való törekvés, mert én ezt érzem ki ebből, hogy van egy ilyen törekvésünk a biztonságra, hiszen azért ezt egy bizonyos értelemben ez egy feladat is, hogy biztonságot teremteni, tehát hogy ez egy nagyon férfiaknak delegált feladat, hogy biztonságos környezetet teremteni, hát évszázadok teltek el ezzel, ugye a férfiaknak egyéb dolguk se volt, mint sem, hogy biztonságos környezetet teremtsenek, és ugye életeket áldoztak ezért, meg. Ugyanakkor nagyon érdekes volt, amit Gábor mondta, mert nekem is egy idézet jutott eszembe a Bibliából, amikor erre így próbáltam ráhangolódni, de az a Szent Páltól jött ez a rész, ugye, akit már emlegettünk itt az út elején, hogy amíg gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Ugye ez megvan ez a rész? Aztán ugye már most, hogy felnőtt vagyok, most már nem úgy gondolkozom, mint. És ez egy annyira belopta ide magát a fejembe, ez a gondolat, mert azt mondtad, hogy azzal kezdődik, így kezdted, hogy azzal kezdődik ez a dolog, hogy elhagyja apját, anyját, mert hogy, ugye? És ugye eltöprengtem, hogy nem szeretnék veled vitatkozni, de nem azzal kezdődik. Hanem azzal kezdődik az én, értem, amit mondasz egyébként, csak hogy azzal kezdődik talán, hogy ráeszmélek erre, hogy úgy gondolkozom, mint egy gyermek, és hogy most már nem úgy kell gondolkozni. És az vezet odáig utána, ez a, de nem biztos, hogy ez sikerül, mert ezen töprengtem, hogy azért nem így vagyunk, tehát hogy ez nem jutott eszembe nekem se, hogy adott esetben, hogy gyermeki fejjel gondolkozom, hanem valakinek fenéken kellett billentenie, mondjuk így, ilyen nagyon egyszerű nyelvezettel, hogy hoppá, hát akkor most már kapd össze magad. Nem gondolkozhatsz úgy, mint a gyermek. Na ez az a pont, ami szerintem a klasszikus értelemben a beavatási pont egyébként. Csak nem úgy történt meg, de aztán pótoltuk ezt is, ezt a hiányt. De hogy ez az a pont egyébként, amikor vagy ráeszmélnek a gyerekek, hogy ez már most akkor ez a világ nem az maguktól, vagy egyszerűen az öregebbek azok helyzetbe hozzák őket, és azt mondják, hogy ohó, hát most már ezt el kell ám felejteni, hanem tessék felébredni, mert most következik az, amiért ez az egész történt. Nálam ez a kezdőpont.
Én is, hogy személyes életemből hozzak. Hát nekem is a legfontosabb ilyen első élményem a férfivá válás útján, ha így tetszik, akkor az, hogy külföldre kimentem. És amikor fölraktak a repülőre, onnantól kezdve én magamra voltam hagyva. Tehát hogy az onnantól kezdve az én történetem. Az az első olyan utazás, vagy olyan lehetőség, amikor azt mondtam, hogy ez most az én történetem. Egyedül vagyok, nincs itt senki. Nincs a közelemben senki, akihez azonnal oda szaladhatok, és nem tudom, ha bármi baj van. Nyilván azért az ember fölkészül az útra, amennyire lehet, de én például 3 hónapot dolgoztam kint Angliában akkor, és nekem az az első ilyen óriási tapasztalatom, hogy meg tudok állni egyedül a lábamon. Hogy én itt egyedül kell, hogy elintézzek minden dolgomat. Szerintem erre például egy külföldi ilyen kis munka lehetőség, vagy ilyen... Nekem így ez adódott, és én ebből nagyon sokat profitáltam. Én utána úgy jöttem haza, hogy én egy férfi ember lettem. Mert meg tudom csinálni. Ez volt nekem az üzenet. Meg tudom csinálni. És ha ott meg tudom csinálni, akkor bárhol meg tudom csinálni. Még itthon is meg tudom csinálni.
Volt egy filmben egy ilyen jelenet. Most nem is a film a lényeg, hanem hogy maga a jelenet. Hogy ki akart valaki szabadulni egy ilyen börtönszerű helyről, és akkor föl kellett ugrálnia egy ilyen kürtőben, vagy egy ilyen falon, különböző akadályokon keresztül, és először próbált a biztosítókötéllel. És nem ment. És utána rájött arra, hogy ezt neki biztosítókötél nélkül kell megcsinálnia, mert akkor olyan tétje van a dolognak, akkor leesik és meghal, és nincs, ami megfogja, hogy ez adta meg azt az adrenalin löketet, hogy ki tudjon mászni. Hogy sikerüljön. Mert amíg ott volt a biztosítókötél, addig nem adta bele a maximumot. Nekem így ez jutott eszembe, Gábor, arról, amit te most így meséltél. Hogy talán akkor történik meg a váltás, vagy a változás, amikor rájövünk, hogy itt már más a keret. Itt már másban kell gondolkodni. Itt, ahogy mondtad, magamra vagyok utalva.
Nagyon érdekes volt ezt a filmet, hogy fölhoztad, mert nekem is volt egy ilyen filmélményem, és a Gábor szinte rárímelt ezzel a meg tudom csinálni, ugyanis pont ez a mondat hangzott el, ez Steve Martin, ugye egy ilyen humorista valaki, aki mindig ilyen nagyon vicces filmekbe szerepel, és a történetben ő egy ilyen, hát ugye ő egy fehér ember, és egy néger családba született bele. Ez volt az alaptörténet, hogy ő egy néger családba él, és ő teljesen úgy gondolja, hogy ő néger, csak fehér. És hát egyszer úgy ül az ágyba, és valamit csinált a lábával, és hát visítva kiabált az anyukájának, aki berohant, és mondja neki, hogy nézd, mama, meg tudom ezt csinálni. Hát ha ezt meg tudom csinálni, akkor mindent meg tudok csinálni, és fogta magát, és elvilággá ment szerencsét próbálni ennek a hatására. Tehát, ez egy ilyen vicces történet, amin ott kacagtam akkor, de ugyanakkor viszont minden ilyen vicces dolog mögött van egy kis mélyebb tartalom is, és ez pont ez, hogy egyébként kell egyfajta ilyen nagyon határozott elképzelés arról, hogy de hogy én képes vagyok ezekre a dolgokra. És a beavatási dolog, amit itt az előbb említettünk, ugye, vagy említettem, az talán pont ez, hogy abba erősít meg, hogy ezt képes vagy megcsinálni ezeket a dolgokat. Képes vagy egyedül is létezni. És ugye ma is ezt várják el tőlünk. Itt van ez a nőnap, nem tudom, hogy sikerült a virágbeszerzés, de nem azt várják el tőlünk, ugye, hogy arra hivatkozunk, hogy most nagyon nehéz, hanem hogy szerez. Hát régen loptak. Azt mondták, hogy virágot lopni, az nőnek az bocsánatos bűn. Tehát, hogy az volt szabad. Tehát, hogy azt el lehetett nézni. De nem ezt propagálom, hanem, hogy nem az a kérdés, hogy miért nem tudod megoldani. Tehát erre készít föl. Az az utazásod, Gábor, hogy te kimentél, nekem ugyanaz, mint a mi ilyen belevágunk az egy hét, nem tudjuk, hogy hogy lesz be, hogy kipróbáljuk, hogy de hát meg tudjuk csinálni, igen. És ha nem vágsz bele, sose derül ki. És mindenképpen ezen túl lehet menni, nem abba, ennél sokkal rosszabb körülmények között is meg lehet csinálni. Ma nagyon sok kihívás van, azt hiszem, az életünkben, ahol helyt kell tudjunk állni, férfiként is. Ma is van ez a biztonságot teremteni, csak ma nem úgy szól, ahogy talán régen. És azért ennek meg kell felelni, hogy nyugalom legyen a családon belül például, ugye? Az, hogy ha itt azért fölfokozódnak az érzelmek, tehát hogy tudjuk ezeket kezelni, ez is például egy ilyen feladat. Meg tudjuk csinálni, vagy eleve úgy állunk hozzá, hogy hát úgyse tudjuk ezt megcsinálni, ez nem sikerül. Vagy visszatérünk a kényelmesebb, hát majd valaki oldja meg. Tehát, hogy azért ezek fontos felismerések, kellenek ezek a próbák, hogy aztán ez önként, vagy pedig belöknek oda, vagy hagynak, hogy megtörténjen, mert ma az is nagyon nehéz, például szülőként, azt is átéltem, vagy átélem folyamatosan, hogy például nagyon nehéz hagyni. Ebben az említett Steve Martin filmben van egy ilyen jelenet, ahol kiáll a Steve Martin, hogy ő világá megy a busz megállóba, vagy a ház elé, az út mellé, és akkor vált a film, közben eltelt egy fél nap, és akkor még mindig ott áll, és azt mondja az apja, kérdezi az anyjától, hogy ott áll még a gyerek? Igen, ott, jó. És nem mennek ki. Érted? Nem mennek ki azért, hogy hát gyere már be, mert nem jön a busz, vagy, hanem hagyják. Tehát, hogy hagyni, az is egy fajta ilyen kihívás, hogy hagyjod, hogy megtörténjenek. Ma mindent meg akarunk védeni, biztonságosá akarjuk tenni, de hagyni kell bizonyos dolgokat, hogy megtörténjenek, ami azért mi a biztonsági tartaléknak vagyunk ott, nem? Tehát, hogy azért mi tudjuk, hogy ez túlélhető. De ha meg se engedjük, hogy megtörténjen ez a próba, akkor valójában ilyen nagyon puha férfiak fognak születni.
Hadd hozzam még ide akkor a böjtöt is, meg most a vírushelyzet, meg két dolog jutott eszembe ezekről, amikről most beszélgetünk, hogy valójában a böjt is ugye nekem arról szól most ebben az évben, vagy ezen a böjtön, hogy elhagyni valamit, ami eddig a mindennapi életünk része volt, mondjuk a pénteki húsevésre gondolok, tehát hogy de azzal, hogy erre odafigyelek, már is észreveszem, két dolgot veszek észre én, amit a vírushelyzet kapcsán is, hogy túl lehet élni. Tehát, hogy ennek igazából olyan nagy jelentősége nincsen. Most a vírushelyzet kapcsán is, ugye, ha elmondjuk, hogy nem mehetünk ide-oda koncertekre, színházba, szórakozni, bár, vagy csak társaságba, végül is az ember, volt erről már szó korábbi adásban, hogy alkalmazkodunk hozzá, és abban az új helyzetben is meg tudjuk találni a magunk örömét és életcélét. Sőt, van esély arra, hogy valami magasabb, valami nagyobb összefüggés vegyünk észre, hogy a jó Isten mennyire szeret minket. Ezt mennyire egyszerű ebből látni. Hogy nem kell sok minden nekünk. Mi tényleg összehalmozunk mindent, és agyonbonyolítjuk a saját életünket mindenféle dolgok miatt, meg mindenféle dolgokkal, de valójában a legtisztábban nagyon kevés dologra van szükségünk.
Köszönöm, nézem itt az időt közben, Szabolcs, neked a szót átadom, mert már nagyon fut az idő.
Igen, hát egyet értek veletek. Mi is volt igazából a kérdés, a felvezetés?
Nem probléma, akkor elmondom én először gyorsan, és jó, akkor közben föl tudtál készülni, mert nagyon jó, hogy ezt a böjtöt fölhoztad, végül is ez elhangzott, és nehogy az legyen, hogy akkor ezt elsikkadt itt a műsorunkba. De érdekes volt, hogy most ezek a filmek jönnek be, végül is itt gondolkoztam ennek a mostani böjtnek a miben létéről, mert tényleg egy ilyen extra helyzetben vagyunk, amit mondtál, Gábor, tehát, hogy ez tényleg egy ilyen furcsa helyzet az egész ezzel a vírusos történettel, és Láttam egy olyan filmet, ahol azt fejtegették, hogy végül is a matematikai alapokon, hogy van az egytől, tehát hogy a számoknak az végtelen, tehát rengeteg szám van, ugye? Tehát a számok sokas, az végtelen. De hogy nulla és egy között lévő számoknak a mennyisége is végtelen. És hogy van-e különbség a két végtelen között? Mi a különbség? Hát az a különbség, hogy én hogy élem meg. És ez hozta meg itt ez a... Nagyon jókor jött ez a film, mert hogy annak örülni, ami van. Hogy valójában nagyon sokszor azzal nyomorítjuk meg magunkat, hogy a teljesnek gondolt, aminek soha nincs vége egyébként, de az a minden kellene. Közben ez a nullától egyik tartó cucc, ez ami adva van, ami a miénk, érted? Az pont elég. Tehát, hogy az van, és annak kellene nagyon örülni, és arra kellene koncentrálni, és ez lenne a fontos. És ez egy nagyon jókor jött gondolat volt nekem ennek a mostani időszaknak a jobban megéléséhez, hogy tényleg annak örülni, azzal foglalkozni, ami itt van, ez a végtelen, ami nekem adatott, ezt kihasználni, és nem azután fájó szívvel itt búslakodni, ami vagy van, vagy nincs, az én szemszögemből talán sose elérhető. Ez meg itt van. Én most így kapcsoltam hozzá ezt a dolgot, az elengedés, meg amit nem vihetek magammal című dolgot a bölcshöz. Igen. Na, akkor Szabi?
Két apró gondolat jutott erről eszembe, mind a kettő ilyen elég plasztikus, vagy szóval ez a bölcs gondolathoz kötődik. Az egyik, hogy egy időben szittuk az új szabályozást, az étkeztetési ilyen minőségi szabályokat, hogy kevés a só benne, és minden étel ízetlen. Ugyanakkor meg rengeteg embertől hallottam ezt, már ilyen szinte egy közhely számba is ment, hogy akkor kezdik el az emberek érezni az ételek igazi ízét, amikor nincsen tele ízfokozóval, nincsen tele sóval, nincs túlcukrozva, akkor elkezdjük érezni, hogy ennek igazi répa íze van, vagy ebbe ott van a, mit tudom én, melyik gyümölcsnek az amata. Szóval, hogy egy kicsit így a bölgyhöz, meg a felnőtté váláshoz szerintem ez egy jó gondolat, ami kapcsolódhat. A másik meg ezen gondolkoztam, ez is szerintem sokaknak lehet élettapasztalata, hogy igazán akkor tudjuk értékelni a dolgokat sokszor, amikor éppen nincsen. És a távolból tudjuk szemlélni. Amíg ott van velünk, lehet, hogy egy, nem is észleljük, vagy kettő, mivel ott van, ezért nem tudjuk igazán értékelni, mert jelen van, nem hiányzik, nem érezzük hiányát. És szerintem ez az íb... még a Szentírásból is nagyon szépen látszik, hogy az ember ott van a paradicsomban, aztán kiűzetik a paradicsomból, és utána pedig ott a remény, hogy majd egyszer az ember, hogyha Isten szerinti életet él, meg próbál Istennel élni, akkor majd visszajut a paradicsomba egyszer a mennyországba. És szerintem ez még rárimelhet a beavatásra is, ha úgy tetszik, hogy ugye beavatás egyik első lépése a kiszakítás. Kiszakítás az addigi kvázi paradicsomi állapotból, ha úgy tetszik, és utána lehet később majd, amikor ez megtörtént, a visszatérés. Vagy akár, ahogy ti mondjátok, az otthon biztonságának már nem a tehát az adottként léte, hanem annak a megteremtése, már saját magam által. Mi ez volt a másik gondolat, ami még így a bölcsről meg a beavatásról eszembe jutott.
Nagyon szépen köszönöm nektek a együtt gondolkozást, meg a részvétel, de így az órára nézve az időnk az elszállt. Kedves Mária Rádió hallgatóknak köszönöm a figyelmét, hogy minket hallgattak. Ezt megtehetik március 19-én ugyancsak a tematikus nap keretében 21 óra 05 perckor, illetve folytatjuk ezt a utazást a férfivá válás útján húsvét hétfőn este, amikor is a húsvéti hagyományok és a férfivá válás útja kapcsán gondolkozunk majd így közösen. Oda is nagy szeretettel várunk mindenkit. Fekete Vilmos műsorvezető, szerkesztő, búcsúzom a kedves hallgatóktól. Velem volt Dervarics Gábor.
Jó éjszakát, áldott szép hetet mindenkinek.
És Szebényi Szabolcs.
Jó éjszakát kívánok a viszonthallásra.
Ha viszont hallásra hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
Mária Rádió. Kedves hallgatóink, örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ferenc pápa Magyarországra látogat, és részt vesz a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya a Mária Rádió szerkesztőségével. A következőkben dr. Tóth Tamást, a Püspöki Konferencia főtitkárát hallják Ferenc pápa bejelentéséről.
Nagy örömmel értesültünk róla, Erdő Péter bíboros úr is, Veres András püspök úr is és a Püspöki Konferencia tagjai is, hogy a Szent Atya bejelentette a döntését, miszerint az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjére Budapestre szeretne jönni. Ezt a döntést iraki útjáról hazafelé a repülőgépen jelentette be. Bízunk benne, hogy a látogatása nagy bátorítás és lelki megerősítés lesz mindnyájunk számára, különösen azok számára, akik majd az Eukarisztikus Kongresszus résztvevői lesznek.
Dr. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főtitkárát hallották Ferenc pápa bejelentéséről, miszerint részt vesz a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjén szeptember 12-én.